tudnám, honnan veszed.
Honnan veszed a bátorságot, honnan hozzám veszed? Honnan veszed a bátorságot, tudnám, honnan veszed? Csak tudnám, honnan veszed? Honnan veszed a bátorságot, honnan hozzám veszed? Honnan veszed a bátorságot, tudnám, honnan veszed? Csak tudnám, honnan veszed?
Na még egyszer. Megvan már? Emlékeztek? Ne, dehogy is. Oké, akkor még egyszer.
A bátorságot, hogy van hozzám eszed. Honnan veszed a bátorságot, tudnám, honnan veszed. Csak tudnám, honnan veszed. Honnan veszed a bátorságot, hogy van hozzám eszed. Honnan veszed a bátorságot, tudnám, honnan veszed. Csak tudnám, honnan veszed.
Oké, akkor végig énekeljük az éneket, és megint, mint tegnap, a refrénben kell mindig beszállnotok. Kicsit jó lenne, ha hangosabban énekelnétek, mert nem halljuk itt fent. Vagy lehet, hogy mi vagyunk hangosak? Nem baj. Na mehet, készen álltok? Köszönöm a visszajelzést. Mehet, készen álltok? Micsoda? Nem? Na még egyszer. Mehet, készen álltok? Na, most már valamit hallottam. Azt javasolják, hogy egyszer nézzük át lassan. Mit szóltok hozzá, jó ötlet?
Lassan és csak tőletek szeretnénk hallani.
Kicsit megoszlott a tömeg. Akkor a járdán túra menjen az, aki nem énekel, és a járdán innenre, aki énekel. Nem, ez csak vicc volt, ne menjetek sehova. Oké, lassan megnézzük. Először még segítünk, utána pedig kiszállunk. Oké?
Honnan veszed a bátorságot, hogy van hozzá verszed? Honnan veszed a bátorságot, tudnám, honnan veszed? Csak honnan veszed
még egyszer?
Honnan veszed a bátorságot, hogy van hozzá merszed? Honnan veszed a bátorságot, tudnám, honnan veszed? Csak tudnám, honnan veszed?
Sziasztok, és?
Honnan veszed a bátorságot, hogy van hozzá
merszed? Ez az, gyerünk! Hangosabban!
Nagyon jó, még egyszer!
Honnan veszed?
Egyre jó!
Nagyon jó! Akkor most megcsináljuk ugyanezt tempóban! Tempó! És?
Honnan veszed a bátorságot, hogy van hozzá merszed? Honnan veszed a bátorságot, tudnám, honnan veszed? Csak tudnám, honnan veszed?
Kiállunk, és?
Honnan veszed a bátorságot, hogy van hozzá merszed? Honnan veszed a bátorságot, tudnám, honnan veszed? Honnan veszed a bátorságot, hogy van hozzá merszed? Honnan veszed a bátorságot?
Nagyon jó, azt hiszem most már megy, akkor most mehet az elejétől a végéig.
Honnan veszed a bátorságot, hogy van hozzá merszed? Honnan veszed a bátorságot, tudnám, honnan veszed? Csak tudnám, honnan veszed? Honnan veszed a bátorságot, hogy van hozzá merszed? Honnan veszed a bátorságot, tudnám, honnan veszed?
Magas a szikla, de felmászol rá, mély az árok, de átugrod. Honnan veszed a bátorságot, hogy ezt így bevállalod?
Hey! Honnan veszed a bátorságot, hogy van hozzá veszed? Honnan veszed a bátorságot, tudnám, honnan veszed? Csak tudnám, honnan veszed?
Hosszú a azóta végig járod, széles a folyód, átúszod. Honnan veszed a bátorságot, hogy mindezt bevállalod? És
honnan veszed a bátorságot, honnan hozzád veszed?
Többen kik gátolnak, honnan veszed a bátorságot, hogy mégis elkezded, és
honnan veszed a bátorságot, hogy van hozzá lesz.
Félelmet kell benned, honnan veszed a bátorságot, hogy legyőzd a félelmet,
honnan veszed a bátorságot.
Honnan veszed a bátorságot, hogy van hozzá messzed?
Honnan veszed a bátorságot, tudnám, honnan veszed?
Honnan veszed a bátorságot? Bátorságra van szükségünk ahhoz, hogy kimondjunk dolgokat, hogy lépéseket tegyünk meg, vagy maradjunk, hogy kimenjünk, vagy bemenjünk, hogy szembenézzünk valamivel, hogy bízzunk és tervezzünk, egész egyszerűen ahhoz, hogy minden nyilvánvaló szorongás ellenére létezzünk.
Mi a bátorság? A bátorság nem csak hősiesség, nem csak megszólítás, nem csak bizalom. A bátorság átfogja létünk minden mozzanatát, mert maga a lét is bátorság. Nem mondjuk a fontosra, hogy mindegy. Nem vagyunk közömbösek. Nem mellékesen éljük meg érzéseinket. Nem megszokásból kérdezünk és válaszolunk.
A bátorság három dimenziójáról beszélünk. Nem három bátorságról, hanem egy bátorságról. A három dimenziót három szimbólumban fejezzük ki, a lovag, a nő és a gyermek képével.
Honnan veszed a bátorságot, hogy kilépj olyan mezőkre, ahová nem lépett ki még senki? Honnan veszed a bátorságot, hogy bemenj olyan kapukon, amelyek mögött nem tudod, hogy mi rejtőzik? Honnan veszed a bátorságot, hogy megszólalj a teljes csöndben?
A lovak bátorsága az, amely képes kilépni, belépni és megszólalni. A lovak bátorsága ad erőt az lenni, aki vagy. Ennek a bátorságnak önmagába néző mélysége van, ez az önmagaként lét bátorsága.
Honnan veszed a bátorságot, hogy belenézz a szemébe úgy, hogy a tükörbe sem tudsz nézni? Honnan veszed a bátorságot, hogy megfogd a kezét, miközben remeg a kezed? Honnan veszed a bátorságot, hogy bátoríts, miközben te is bátorításra szorulsz?
A nő bátorsága az, amely képes belátni, megtartani és bátorítani. A nő bátorsága ad erőt másokkal együtt élni. Ennek a bátorságnak a másikat megölelő szélessége van. Ez a részként lét bátorsága.
Honnan veszed a bátorságot, hogy felnézz, amikor minden magába roskad? Honnan veszed a bátorságot, hogy bízz, amikor annyiszor csalódtál már? Honnan veszed a bátorságot, hogy tervezz a jövőre, amikor a múltat is cipeled?
A gyermek bátorsága az, amely tud elengedni, bízni és tervezni. A gyermek bátorsága ad erőt kicsinek lenni és elfogadni. Ennek a bátorságnak felfelé és előre tekintő magassága van. Ez a teremtményként lét bátorsága.
Önmagunk létéhez magunkba néző bátorságra. A közösségben való léthez a másikra tekintő bátorságra. A teremtményként való léthez felfelé irányuló bátorságra van szükségünk. Az önmagunk létében álló bátorságot a lovagok bátorságának nevezzük. A közösségben álló bátorságot a nők bátorságának nevezzük. A teremtményként lét bátorságát pedig a gyermekek bátorságának nevezzük. A lovagok bátorsága, a nők bátorsága és a gyermekek bátorsága tehát szimbólumok, amelyek megjelenhetnek mind férfiakban, nőkben, idősebbekben és fiatalokban egyaránt.
A bátorságot csak akkor érthetjük meg, ha előbb megértjük az embert, az ember világát s e világ szerkezetét és értékeit. Csak azt tudja, hogy mire kell igent mondania, és mit kell elutasítania, aki ismeri mindezt. Sok szeretettel köszöntelek benneteket a mai napon is a gyermekek bátorságánál. Csak tátogtam, jó a mikrofon, ez a bátorság szintén. És kérlek, nézzetek meg most egy olyan színdarabot, ami szintén a magyari féle színtársulat ad elő. Ennek a címe Apa és Fia.
Apám hitte az ünnep örömét. Apám hitte az apja örökét, s úgy hiszem, ez így volt szép. Apám hitte az első éjszakán, apám hitte a gyűrű aranyát, apám hitte a szavak igazát, s úgy hiszem, ez így volt szép. Ez így volt szép. Apám elhitte a hírmondók szavát, apám elhitte Chaplin bánatán, apám elhitte a folyók irányát, s azt hiszem, ez így van jó. Ez így van jó. Na, 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 na.
Azt gondolhatjátok többen, hogy azért ez nem is annyira keresztény dal. Nincs benne az, hogy hiszek Istenben. Elmondja az orán, hogy mikben hisz, felsorol egy csomó minden, de nincs köztük Isten. De azért egy kicsit azt gondolom, hogy úgy vagyunk ezzel az orán dallal, mint ahogy Bart Károly, a 20. század nagy református teológusa Mozarttal azt mondja, hogy hát, a mennyország hivatalos zenéje az biztos, hogy Bach, de az angyalok titokban Mozartot hallgatnak. A Csillagpont hivatalos zenéje az, ami a füzetben van, de valakit hallottam fülébe dugóval Zoránt hallgatni, úgyhogy most meghallgattátok ezt is. Nem arról kell most beszélnünk, és ne arra figyeljetek, hogy vajon miket sorol fel, amikor hisz ebben, abban, mert ezek között egy csomó mindennek nincs értelme, mert mit jelentene az, hogy hiszek a lézersugárban? Arra figyeljetek, hogy abban próbál hinni, amitben az édesapja hitt, abban próbál hinni, amit megtanult otthon, és ugyanerről szólt ez a darab is, amikor egy férfi azt látja, hogy a felesége bajba van, kórházba kerül és komoly beteg, akkor próbál azokba kapaszkodni, azokba a csillagocskákba, ahogy láttuk, amit otthonról hozott, és próbál abba hinni, próbál abba bízni. Apám hitte az apja örökét. A reménység a gyermekkorunkban megtanult mintákon alapul. Azt mondhatnánk, hogy amikor hiszünk, amikor reménykedünk, azok a dolgok elevenednek fel, amit gyerekkorban megtapasztaltunk, azok a kötődések és azok a gyökerek. Most is azt gondolom, nagyon sokan, akik itt ülnek, tele vannak hittel és reménnyel. Tegnap már hallottuk, megtörtént a felsőoktatási intézményekben a ponthúzás. Hadd kérdezzem meg, akik itt ülnek, azok közül kik azok, akik biztosan tudják, hogy szeptembertől elsős hallgatói valamelyik felsőoktatási intézményben. Ott van egy, ott is. Te milyen szakos vagy? Nem értettük, de jó volt kimondani, igaz? Igen. Azt gondolom, hogy nagyon fontos ez a felvétel, és nagyon fontos, hogy elkezdünk egy pályát. Egy olyan példát szeretnék mondani a bátorságról, ami abból az időből nyúlik vissza, amikor még az intézmények íratták a felvételi vizsgát. Egy pszichológiára felvételiző hallgatónál esett meg a következő történet. A felvételi vizsgán az volt a kérdés, hogy fejtse ki, mi az a bátorság. Van rá 90 perce, és adtak hozzá 10 oldal üres lapot. Ez a bizonyos hallgató fogta az első lapot, ráírta a felülre, ez, és beadta. A gyermeki bátorsággal van dolgunk. Azzal az őszinte bátorság, ami fogalma sincs. Lehet, hogy rossz napja van a felvételiző bizottságnak, és azt mondják, kész, vége. De lehet, hogy jó napja, és azt mondják, hát ez tényleg bátorság. Amikor végignéztük a történeteket, a kivonulás történeteit, érezhetjük és láthatjuk, hogy itt van előttünk Mózes, akinek az a feladata, hogy népét kivezesse a szolgaság házából, Egyiptom földjéről, és Mózesnek, a nép vezetőjének láthatjuk a sorsát, láthatjuk azt, hogy hogyan kell megbirkózni a feladatokkal, és láthatjuk azt, hogy többször egészen jogosan felteti a kérdést magának, hogy honnan vegyem a bátorságot. Van, amikor lovagi bátorságra van szüksége, amikor ráébred önmagára, és el kell menekülni, amikor megöli az egyiptomi férfit. Van, amikor a nők a felelősségvállalás bátorságára van szüksége, amikor vizet kell adni a népnek, amikor vezetnie kell a népet. És most láthatjuk azt, hogy a gyermeki bátorságra is szüksége van. Arról a történetről van szó, amikor nem tudja, hogy mi fog történni vele, a csipkebokorból az Úr, a hang, a vagyok, aki vagyok, elküldi a fáraó elé, hogy mondja azt, itt vagyok, aki megöltem az egyiptomi férfit, kérlek, engedd el a többieket is, hadd hagyjuk el Egyiptomot. Mózes minden porcikája tiltakozik ez ellen, mert atyában bízó gyermekké kell válnia, hogy teljesítse ezt a feladatot.
Ezt mondta Mózes az Úrnak. Kérlek, Uram, nem vagyok én ékesen szóló. Ezelőtt sem voltam az, de azóta sem vagyok, hogy szolgáddal beszélsz. Sőt, nehéz ajkú és nehéz nyelvű vagyok én. De az Úr ezt mondta neki. Kiadott szájat az embernek? Ki tesz némává vagy süketté, látóvá vagy vakká. Talán nem én az Úr. Most azért menj. Én leszek a te száddal, és megtanítalak arra, hogy mit beszélj. De ő azt felelte. Kérlek, Uram, küldj mást, akit küldeni tudsz.
Mindig elcsodálkozom ezen a történeten. Mózes próbálja ezt a feladatot elhárítani teljes erejéből, ahogy tudja. Kifogásokat talál, nehéz ajkú vagyok, nem tudok beszélni, nem vagyok ékes szóló. Ilyenkor mindig megkérdezem magamba, miért? Ha ékes szóló lett volna, akkor nem 5, hanem 10 könyv kötődik a nevéhez a Szentírásban. Próbálja hárítani a feladatot, mert gyermekként kell odaállni a fáraó elé, fogalma sincs, mi fog történni vele, bíznia kell valamiben. Ugyanígy láthatunk ilyen történetet az Új Szövetségben is. A Jézus történetek közül akár a gyermekkori történetet is nézhetjük, amikor menekülnie kell Egyiptomba a Heródes katonái elől. De a gyermeki bátorságra nem csak gyermekkorban van szükségünk, sőt, a Jézus történetben azt láthatjuk, hogy sokkal inkább felnőtt korban a Gecsemáné kertjében a szorongást és a gyermeki bátorságot látjuk Jézusnál is, aki így szólt.
Atyám, ha akarod, vedd el tőlem ezt a poharat. Mindazáltal ne az én akaratom legyen meg, hanem a tied.
A lovagoknál és a nőknél nagyon fontos az, hogy mi az, amit le kell győzni. Mi az a félelem? Mi az a szorongás? Ugye ebben a szorongásban benne van az a szó is, hogy szoros, olyan, mint a németben az angst és az enge. Valami olyan, ami szorít bennünket, amiből nem tudunk kilépni, és amire állandóan gondolunk, amitől rettegünk, ami belül emészt bennünket. Le kell győzni a lovak bátorságánál önmagunk félelmét, hogy önmagunkkal tudjunk szembenézni. A nők bátorságánál le kell győzni azt a félelmet, hogy megszólítsunk a másikat, és fel kell vennünk a kapcsolatot. Fel kell vállalnunk önmagunkat a lovagoknál, és fel kell vállalni a másikat a nőknél. Az az igazság, hogy a gyermekek bátorságánál egyáltalán nem annyira lényeges, hogy mi az, amitől félnek a gyermekek. Illetve nagyon lényeges, főleg számukra lényeges, a szülők számára még lényegesebb, hogy mitől kell félteni a gyermeküket, de a gyermek nem igazán tudja, hogy mi az, ami igazán félelmetes, és mi az, ami nem. Nem tudnak különbséget tenni a rettenetes dolgok, a félelmetes dolgok, a veszélyes dolgok között, hogy melyik kevésbé veszélyes és melyik veszélytelen, viszont éles különbséget tudnak tenni emberek között, ki az, akikben bízhatnak, és ki az, akiktől tartaniuk kell. A gyermekek bátorságánál a szülőtől való függést láthatjuk. Ez a legfontosabb. A szülői szeretetre való ráhagyatkozás jellemzi a gyermeket. Nagyon gyakran megtapasztalhatjuk azt, hogy a szülőnek az ijegysége ráragad a gyermekre, a szülőnek a nyugalma ráragad a gyermekre. Biztos tudtok ilyen történeteket, én tele vagyok ilyennel, és csak reszketek, amikor arra gondolok, amikor a kislányom, apa, nézd, pókocska! Hogy esmi ismeritek talán azt a norvég viccet, amikor azt mondja a kisfiú az édesanyjának, hogy nézd, anya, ki tudja mondani ez a béka nevemet? Ugyan, kisfiam, hát a békák nem beszélnek, de hogy nem, Björg. Látjuk azt, hogy nem igazán tudják a gyermekek, hogy minek milyen következménye van, mi az, ami igazán félelmetes, és mi az, ami kevésbé félelmetes. Nem tudja igazán, mitől kell valóban félni, és mitől nem kell félni. Hányszor láthatjuk azt, hogy a gyermekek félnek a sötétben, de egyáltalán nem félnek a csiga lépcsőn. Félnek a légytől, de nem félnek a konnektortól.
Kedves Isten, kiderült, hogy szemüveget kell viselnem. Félek attól, hogy mit fognak szólni az ismerőseim, és hogy nem csúfolnak-e majd négy szeműnek. Kérlek, ne engedd. Nem vagyok hiú, vagy ilyesmi különben. Carmen, 9 éves. Kedves Isten, ha szerinted az menő volt, ahogy Jézus járt a vízen, akkor látnod kellene engem, ahogy vízisízem. Steve, 12 éves. Honnan veszi a bátorságot a gyermek?
És ez nem csak a ma kérdése, ez régen is ugyanolyan kérdés volt. Az ősi barlangrajzok tele vannak veszélyes vadászatokat ábrázoló jelenetekkel, ahogy mamutokat ölnek az emberek, és a kutatók szerint ennek nem csupán rituális jelentése volt, hogy hatalmuk legyen az állat felett, és nem csupán az volt a szerepe, hogy megvédje őket, hanem volt egy olyan nagyon fontos jelentése is, hogy így tanítsák meg a gyermekeket arra, hogy mi az, ami vár rájuk kint. Azt a célt is szolgálták, hogy a felnövő gyermekek ezen keresztül lássák, mi történik az életben, és így szokjanak hozzá a feladatukhoz egészen korán, merítsenek bátorságot a jövő feladataihoz.
Honnan veszi a bátorságot a gyermek?
Emlékeztek még Óza csodák csodájára? Emlékeztek még erre a mesére? Nem félelmetes az a gyáva oroszlán? Ott van egy oroszlán, aki nagyot tud bömbölni, de egész végig reszket, fél, szorong. Mégis ebben a félelemben és ebben a szorongásban menti meg a bajtársait, életeket ment. A gyáva oroszlánt a saját félelme teszi bátorrá, fél mindentől, de mégis ebben a gyávaságban lesz igazán bátor. Élete kockáztatásával a legbátrabb tetteket viszi véghez.
Honnan veszi a bátorságot a gyermek?
Miből meríti ezt az öntudatlan és naív, az egyéniség mélyéből bontakozó, imponáló és elragadó bátorságot? Egy híres pszichológus Erikson vezette be az ősbizalomnak a fogalmát. Ez a mély bizalom 8 hónapos korban alakul ki vagy e körül, és úgy tűnik, hogy egész életünkre hatással van. Olvastam egy cikket ezzel kapcsolatban, amit egy pszichológus ír. Azt mondta, hogy amióta ezt Erikson megfogalmazta és felfedezte, állandóan attól rettegnek a pszichológusok és az előadások is nagyon sokszor erről szólnak, hogy szembenézzünk azokkal a kérdésekkel, ha már tudunk erről az ősbizalomról, hogy egyáltalán miből fakad ez az ősbizalom. Valóban annyira fontos az egész életem szempontjából? Talán innen ered egyik-másik betegségem. Ezért vagyok néha félénk?
Úgy vélem, az ősbizalom anyám válkendője. Ez az egyszerű felvilágosítás meglepő lehet, de gyermekkorom egyik meghatározott mozzanatával függ össze. Akkoriban hosszú utat kellett megtennem az iskoláig. Nehéz telünk volt. Éppen csak túl voltunk a háborún, az éhezés és a hideg azonban továbbra is üldözött minket. Minden alkalommal féltem attól a pillanattól, amikor le kell szállnom a villamosról és el kell indulnom, hogy gyalog tegyem meg a maradék utat hazafelé. Az út lakatlan és védtelen, nyílt magaslaton átvezetett, ahol tombolt a szél, és arcomba vágta a havat. Előre görnyedve neki feszültem a szélnek, és ha szerencsém volt, akkor 20 perc múltán otthon voltam. Olykor azonban váratlan dolog történt. Kiugrottam a villamosból, és még fel sem ocsúttam, már is anyám válkendője alatt találtam magam. Az idő túlságosan rossz volt, anyám elém jött, és a villamos megállójával szemben egy kövön ült. A villamos megállt, anyám széttárta a válkendőt, amelyet kabátja fölé vetett, és én a metsző hideg ellenére a rám váró melegbe ugrottam be.
Van-e valami, ami ilyenkor neked eszedbe jut gyermekkorodból? Meg tudsz-e kapaszkodni? Én egyébként elég rendetlen gyerek voltam. Egyszer édesanyám bejött az iskolába, az egész osztály felállt, én is felálltam, és úgy, ahogy van, az összes cuccom, amit behánytam a padba, kiesett. A tanítónéni így szánakozva nézett édesanyámra. De ha a toltartomba néztetek volna bele, tudjátok, tűhegyes kék, tűhegyes piros, tűhegyes fekete, HB, 2B, nem tudom. Hát nekem egy összerágott piros csonk volt, de a radírt azt meg tudtam oldani, mert a tisztasági csomagból át tudtam csoportosítani a szappant, amikor ellenőrzés volt. Szóval Nem volt különösképpen biztonságos az iskolában menetelem, és nagyon sok minden történhetett, nem volt igazán rendszeres dolog. De egy dolog biztos volt, édesanyám mindig elkészített, ez nem az ő hibája, hogy így nézett ki a toltartom, és egyet biztos megtett mindig, megkente azt a vajas kenyeret, amit elvihettem 10 óraira, úgyhogy végülis minden rendben volt. Van-e neked valami, ami biztonságot ad az életedben? Milyen gyökerekből táplálkozol, amikor igazán nagy szorongás lesz úrrá rajtad?
Ezt mondja az Úr. Átkozott az a férfi, aki emberben bízik, és testi erőre támaszkodik, az Úrtól pedig elfordul szíve. Olyan lesz, mint a bokor a pusztában, nem remélheti, hogy eljön valami jó. Ott tengődik kövek közt a pusztában, a szikes, lakatlan földön. De áldott az a férfi, aki az Úrban bízik, akinek az Úr a bizodalma, mert olyan lesz, mint a víz mellé ültetett fa, amely a folyóig ereszti gyökereit, és nem fél, ha eljön a hőség, lombja üde zöld marad. Száraz esztendőben sincs gondja, szüntelenül termi gyümölcsét.
Ki az, aki ismeri azt a kánont, ami ebből készült, áldott a férfi, ki Istenben bízik egyedül? Tegyétek fel a kezet. Köszönöm, ennek külön örülök, hogy nagyon sok lány is feltette a kezét, amikor ezt az ifjúsági órákon énekeltük. Végül is úgy került le a repertoáron, mert azt mondták a lányok, hogy ez személyválogatás, hogy csak a férfiak áldottak. Mindig meg kellett nyugtatni őket, hogy ez úgy, tudjátok, a férfi az az emberre vonatkozik, és ebbe ti is benne vagytok, nem igazán nyugtatta meg őket. Azért olvastuk fel az elejét is, hogy átkozott a férfi, mert egy pillanatra a kánontól elrugaszkodva maradjunk a bibliai szövegnél, és értsük meg azt, hogy itt két dolog kerül párhuzamba, és két dolog kerül egymással ellentétbe. Az a férfi, aki saját maga erejébe bízik, az a csak is szélsőségesen lovagi bátorsággal rendelkező hazárdőr, aki azt hiszi, hogy mindent megtehet, és az a férfi, aki áldott, azt mondja az Úr, ez olyan, mint a folyó vagy a víz mellé ültetett fa, olyan, aki egészen mélyre ereszti a gyökereit, és meg tud kapaszkodni. Nagyon fontos az, hogy az a férfi, az az ember, az a hazárdőr, aki csak a saját erejében bízik, az olyan, mint egy sivataki bokor, ha jön a hőség, ki fog száradni, ha jön a szélvihar, ki fogja tépni. A gyökér viszont, a mély gyökér, az, amit hozunk, amit gyermekkorunkból érzünk, amit gyermekként létben érezhetünk, az azt mondja, áldottak vagyunk, és nem félünk. A gyökér szó nagyon sok mindent jelenthet. Arra jelentésre most ne gondoljatok. Biológiai szempontból a földgyökérzetének két alapvető funkciója van, az egyik a táplálékfelvétel, a másik pedig a támaszték. Ehhez mérten a gyökér szónak mind a két jelentését szokták úgy alkalmazni képes beszédekben, metaforákban, hogy ezt az átvitt értelmet, a táplálékfelvételt, a forrást, az ételt és a támasztékot, a biztonságot, a gyökérzetet jelenti. Nemzetségek eredetét, a gyermekkor, a születés és a neveltetés módját és helyét is mondhatjuk gyökérnek. A gyökér az ókorban jelentette a világ alapját, a hegyeknek a talbazatát, bizonyos dolgoknak a forrását. Keresztény értelemben a gyökérnek van egy egészen különleges jelentése is, ami Jézus Krisztusra utal.
Vesszőszál hajt ki Isai törzsökéről, és hajtás sarjad gyökereiről.
Isai itt nem egy növény, hanem Dávid édesapjáról van szó, aki Jézus ősatja. A vesszőszál, amely kihajt, maga Jézus Krisztus. Ez a kisarjat vesszőszál előre mutat a keresztfára is, gondoljatok bele, gyökér, vesszőszál, keresztfa. Jézus értünk vállalt sorsára. Ezt mondja magáról az Úr az új szövetségben.
Én vagyok Dávidnak a ma gyökere és ága, a ma fényes és hajnali csillag. Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesző. Aki én benne marad, és én is ő benne, az terem sok gyümölcsöt, mert nélkülem semmit sem tudtok cselekedni.
Isten gyermekének ős bizalma Istenben gyökerezik. A gyermek bátorsága abban áll, hogy minden körülmény ellenére képes Krisztuson keresztül az atyára tekinteni. És itt nem is igazán a körülmények a fontosak, hanem az a magasságban nézés, ami a gyermek bátorságában megjelenik. Amikor az atyára tekintünk, akkor megtapasztaljuk teremtményi mi voltunkat. A teremtményi mi voltnak a megtapasztalása, tudnélik, hogy én teremtett vagyok, az egyébként nem mindig olyan nagyszerű érzés. Mindig úgy tudunk erről beszélni, hogy jaj, de jó, hogy van teremtő Isten, de egészen őszintén, ki az, aki szeret valakitől függni? Ki az, aki szereti, hogy azt tudja magáról, hogy ő egy teremtett lény, és ebben nagyon sokszor azt láthatjuk, hogy elveszítjük önállóságunkat, saját magunkat, önmegvalósításunkat. Ki az, aki azt szereti, hogy létezik egy tanú, aki állandóan figyeli őt? Ki az, aki örül annak, hogy van egy teremtő lény, egy teremtő Isten, aki fölötte áll, és már rég tudott mindent, ami vele történik? Ki az, aki nem szeret szabad lenni, és nem szeret független lenni? Elég rettenetes érzés tud ez lenni, és nagyon sokszor a Zsoltárok is, például a 139. Zsoltár ezt a menekülést írja le Isten elől, mert nehéz az embernek ezt elviselni. Nehéz különösen akkor, hogyha nem ismeri azokat a gyökereket, és nem ismeri azt a Jézus Krisztust, akin keresztül mindez elviselhetővé, sőt, reménytelivé válik. Mert minden vallással szemben nem csak azt tudjuk mondani, hogy teremtettek vagyunk. Nem csak azt tudjuk mondani, hogy van valaki, aki fölöttünk áll, és van valaki, aki teremtette ezt a világot, azt a fát, aminek éppen te támaszkodsz, vagy azt a földet, amin éppen ülsz, nem csak azt a szellőt, ami éppen most bejárja a színpadot, remélem ti is kaptok ott hátul belőle, hanem azt is tudjuk mondani, hogy mindaz, aki ezt teremtette, aki engem teremtett, az nem csupán egy mogorva és szigorú teremtő Isten, hanem ő mindenható atya is. Atya is. Ezt az egész teremtményi mi voltot az oldja fel, hogy Istenre nem csupán egy ilyen első okra, nem csupán egy elérhetetlen lényre tudunk tekinteni, hanem úgy is rá tudunk tekinteni, mint atyára. A teremtés történetben az első részben az Isten neve, az Elohim, az Úr, az egy kicsit szigorú, az Úrban is benne van ez. És az utolsó versben, hogyha figyelmesen végigolvassátok, oda teszi a Szentírás az Úristen, ami arra utal, hogy ő nem csupán egy szigorú úr, az egyik írásmagyarázó azt mondja, ha csak egy szigorú és igazságos úr lenne, akkor mindannyian elpusztulnánk, mert nem tudnánk megállni előtte, hanem ő kegyelmes Isten is, mindenható atya. Az, hogy ő mindenható atya, és én gyermeke lehetek, ez ad számunkra reménységet. Egyébként így is ismerjük fel a teremtett világot. Higgyétek el, nem a természettudományos megfigyelések által, nem a logikus gondolkodás által, hanem azon érzés által, hogy te, aki porban született létedre, ott ülsz, és láthatod azt, hogy nem vagy egyedül, és ebben a nem egyedül létben, ebben a társas létben van, aki fölötted áll, és ez a valaki atyaként szeret téged, és te az ő gyermeke lehetsz, ez segít abban, hogy éljünk, és ez ad számunkra reménységet. Sokszor beleesünk abba a csapdába, hogy magunk akarunk erősek lenni, és saját nagyságunkból akarunk dacolni a világgal.
Abban az órában oda mentek a tanítványok Jézushoz, és megkérdezték tőle, ki a nagyobb a mennyek országában? Jézus odahívott egy kisgyermeket, közéjük állította, és ezt mondta. Bizony mondom néktek, ha meg nem tértek, és olyanok nem lesztek, mint a kisgyermekek, nem mentek be a mennyek országába.
Hú, nagyon jó. Gondolom minden ifiben lezajlódik ez, és minden csoportban lezajlódik ez, amit most látunk, mert itt a tanítványok csoportjában elkezdődik egymás méregetése, a szerepeknek a leosztása, ki a nagyobb. És amikor ez a kérdés felvetül, és ezen kezdenek el beszélgetni a tanítványok, Jézus egy olyan kisgyermeket állított közéjük, akit lehet, hogy egyébként maguk közé sem engedtek volna.
Engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket, és ne tiltsátok el tőlem őket, mert ilyeneké az Isten országa.
No, most egy ilyen kisgyermek lesz a minta, akit egyébként nem nagyon akarnak odaengedni, közéjük állította Jézus, és azt mondta, bizony mondom néktek, ha meg nem értitek, és olyanok nem lesztek, mint ez a kisgyermek, nem mehettek be a mennyeknek országába. Gondoljátok el, milyen érzés lehetett ennek a kisgyermeknek? Felnőtt, nagy férfiak vették közre őt, példaként tekintettek rá. Nem tudom, de azon a játszótéren, vagy homokozóban, vagy abban a korban nem tudom, hogy játszottak a gyermekek, de az a gyermek, aki arról beszélgetett az egyik társával imént talán, hogy kinek az apukája erősebb, és az én apukám úgyis erősebb, tudod, de az én apukám még erősebb, az én apukám olyan erős, hogy erősebb, mint a te apukád, de az én apukám a te apukádnál is erősebb. Szóval, hogy kinek az apukája erősebb és nagyobb, az most ott áll az apukák közt, a férfiak közt, akik arról gondolkoznak, hogyan lehetnének olyanok, mint ő. Amikor a gyermekek bátorságáról beszélünk, akkor a gyermeklétről beszélünk. Vannak képeink és vannak mintáink, hogy hogyan tudunk megbízni, és hogyan bíztunk meg a szüleinkbe. Látjuk azt, ahogy a kisgyermekek megbíznak szüleikben. Isten gyermekévé lenni, és megtapasztalni ezt a bátorságot, ezt a ráhagyatkozást, ehhez az kell, hogy el tud fogadni azt, hogy ő, aki teremtő Isten, ő mindenható atya is. Az kell, hogy amikor Izrael népe fogságba volt ismét Babilon földjén, akkor leültek a Babilon folyó vizei mellett, úgy, ahogy most mi is ülünk a folyóvíz mellett, a víz mellett, és a Sionra gondoltak. Arra gondoltak, hogy az a lerombolt Jeruzsálem, az a fogságba vitt nép, az nem működik tovább úgy, ahogy eddig működhetett. A mi Istenünk nem csupán egy népistene, nem csupán egy törzsistene, hanem olyan Isten, aki megteremtette ezt a világot. A lerombolt Jeruzsálemet, a templomot, megteremtette azt az utat, ami Izraelből Babilóniába visz, és ami Babilóniából visszavisz Kánaán földjére. És egyébként megteremtette a Babilont és a babiloni isteneket is, meg utána a perzsákat is. Szóval ez az Isten számunkra egy mindenható úr, de ebben a pillanatban felismerhetjük azt, úgy, ahogy ránk süt a nap, hogy ez az Úr atyánk is, és gyermekei lehetünk. Méghozzá azért, mert saját fiát adta ezért. Azért, mert saját fia halt meg értünk. Azért, mert Krisztuson keresztül tekinthetünk így rá, és Krisztuson keresztül meríthetjük ezt a bátorságot, csak úgy, mint egyébként a többi bátorságot is. Három bátorságról volt szó, mégis egy bátorságról. Beszéltünk a lovagok bátorságáról, a gyermekek bátorságáról és a nők bátorságáról. Egyik sem kizárólagos. Ha csak lovagok bátorságáról beszélünk és csak önmagunkkal törődünk, akkor hazárdírozunk. Ha csak a nők bátorságáról beszélünk és csak a kapcsolatokban próbálunk élni, akkor dependensek, függőek leszünk. Ha csak a gyermekek bátorságáról van szó, és láthatunk nagyon sok ilyen embert keresztények között is, akkor egy kicsit infantilisek leszünk, és csupán csak függni akarunk, és függünk. De nem tudjuk ki függ, és nem tudjuk a kapcsolatokat felvenni a másikkal. Amikor bátorságról beszélünk, mind a három bátorságról beszélünk. És Krisztuson keresztül a lét bátorságáról beszélünk. Arról a bátorságról, amely a tihetek lehet, amelyet most megtapasztalhatunk, amelyet érezhetünk nem csak itt, hanem a hétköznapunkban mindenkor. Légy bátor és erős. Tekints az Úrra. Ő fogja kezetet, így meg tudsz állni a legerősebbek és legnagyobbak között is. Vedd a bátorságot gyermeknek lenni, akár így mutogatni is, és bátor leszel, mint egy gyermek, az atya gyermeke.
Honnan veszed a bátorságot, hogy felnézz, amikor minden magába roskad?
Honnan veszed a bátorságot, hogy bízz, amikor annyiszor csalódtál már?
Honnan veszed a bátorságot, hogy tervezz a jövőre, amikor a múltat is cipeled?
Tudsz kicsi lenni, hogy felnézz?
Miből tudsz újra és újra kezdeni? Hogyan tudsz újra és újra talpra állni?
Honnan veszed a bátorságot, hogy tervezz a jövőre, amikor a múltat is cipeled?
Mi az, ami a múlt, a jelen és mindenek ellenére reménységet ad a jövőre?
Honfoglalás korából. De kiderül, hogy mégsem így van. Az élet egy kicsit kegyetlen. Felmerül, hogy a legkisebb bajban is a gyenge szívem összetörik.
És a könnyek előjönnek.
Jaj, nem mondjátok ezt! A végén úgy esem össze, mint a sérült kisgyerek, aki
magamba rejtegetek.
Okos vagyok, hát persze, Einstein lelki kollégája. Rudalmas kezdeményező,
dupla turbo ace combat.
A világ bármit is dob felé, tudod, nem zavar, meg vagyok. És te se aggódj, bízd csak rám minden problémát. Rendben lesz, majd elintézem neked.
De kiderül, hogy mégse vagyok végtelen. A tények végképp kemények. Felmerül, hogy miért többet tanulok,
annál kevesebbet tudok.
És az emberek sem figyelnek,
mintha mégse lennék maga a döbbenet. A végén úgy érzem magam, mint egy pattanás. A világ legmondább békáján akar senki.
Töréken, az ember töréken. Töréken,
olyan, mint egy vékony kis üvegszál.
Töréken.
Szükségem van segítségre,
szükségem van
segítségre,
szükségem van
segítségre,
szükségem van
Isten.